Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged harmadik szemeszterének hatodik előadásán. Itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged harmadik szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. A Szabad Egyetem előadásain készült felvételt a honlapon, a Szabad Egyetem honlapján, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk dr. Szatmári József 1966-ban született Kiskunfélegyházán. Középiskoláit szülővárosában a Móra Ferenc Gimnázium matematika-fizika tagozatán végezte. Egyetemi tanulmányait a Jatén matematika-földrajz szakos középiskolai tanárként 1993-ban fejezte be. 1993-1996 között a Jate Földtudományi Doktori Iskolájának ösztöndíjas hallgatója. 1997-től, tanársegédként kezdve, járja az egyetemi ranglétrát a természeti földrajzi és geoinformatikai tanszéken. 2000-2001-ben a Brit Távérzékelési Intézet Magyarországi Leányvállalatánál műszaki főmunkatársként brit és magyar légifelvételek kiértékelésén dolgozott. 2005-2007 között a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán geodéziai térinformatikus másoddiplomát szerzett GPS navigáció szakirányon. PhD értekezését 2007-ben védte meg geoinformatikai folyamatmodellezés témakörben, és ugyanebben az évben egyetemi adjunktusi kinevezést kapott. Jelenleg a 2010-ben induló földmérő térinformatikus mérnöki alapszak szervezője és szakfelelőse. Tudományos tevékenységének fő irányvonalát a környezeti veszélyek és károk, mint például árvíz, belvíz, talajerózió, környezetszennyezés felismerésében, felmérésében és elhárításában alkalmazható térfotogrammetriai adatnyerési, automatizált képfeldolgozási és modellezési módszerek kidolgozása képezi. Ehhez kapcsolódóan számos szakmai kutatási projektben, valamint tucatnyi kisrepülőgépes légifelvételezési kampányban vett részt. Az egyetemi oktatásban a földrajzgeográfus a földtudományi és környezettudományi szakos hallgatók számára oktat geodéziai és geoinformatikai tárgyakat, valamint mérési gyakorlatok és tanulmányi kirándulások szervezője, vezetője. Egyetemi kutató és oktató munkájának eredményeként tudományos közleményeinek és előadásainak száma meghaladja a 40-et, valamint több egyetemi tankönyvfejezet és elektronikus oktatási tananyag születésénél bábáskodott szerzőként és angol szakfordítóként. Nős, három gyermek édesapja, akikkel szabadidejében szívesen keresi föl a Kárpát-medence természeti értékeit, kulturális nevezetességeit. Felkérem dr. Szatmári József adjunktus urat, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Tisztelt hallgatóság, a előadásomban egy olyan témáról szeretnék beszélni, szeretném bevezetni hallgatóságot e téma rejtelmeiben, amely azt hiszem, hogy sokak számára ismert, a mindennapi életben használatos eszköz, hiszen már több évtizedes múltja van. Ennek ellenére próbálok néhány új információt adni önöknek. Köszönöm szépen a meghívást rektorhelyettes úrnak, hogy beszéljek erről a témáról. Azt említettem az előbb, hogy ez sokak számára ismert eszköz, helymeghatározó eszköz, hogy a mindennapokban mindenki használja ezt az eszközt, akinek szüksége van rá, azt már is vonjuk kétségbe. Nézzük meg az autópálya mellett telepített biztonsági kamera felvételeit. Valahol közép-kelet-európában, pontosan nem tudom, tavaly történt. Azt hiszem mindenkinek világos, hogy itt valami történt. Rendkívül veszélyes manővereket végeznek ezek a derék kamionosok. És hát elgondolkodtam azon, hogy mi történhetett. Mi történhetett itt? Hát biztos nem kandi kamera. És eszembe jutott egy hónappal ezelőtt, biztosan sokan emlékeznek rá, Galli professzor úr előadásában említett tunéziai sivatagi hangya története, hosszú lábú hangya története, és próbáltam kikövetkeztetni ez alapján, hogy a kamionosainkkal mi történhetett. Én csak egy szegedi mutációját találtam meg ennek a hangyának. Hogy fölelevenítsük, hogy miről is szólt a kis történet. Ugye a hangya a búvó helyétől az élelem forrásáig tévedhetetlenül el tudott navigálni, majd onnan egyenes úton vissza is tudott térni a búvó helyére, mindaddig, amíg el nem vették a navigációs készségét. Emlékszünk rá, ugye a sivatagi hangyának a lábát kezdték el csonkolni. Hát ennek a szegedi mutációnak a navigációs eszközét vettük el egyelőre. Ennek ellenére még mindig eltalál az élelem forrás az, amint a példa is mutatja, és hát időnként egyenes úton vissza is talál a búvóhelyére, bár ezt sokan hallgató és kollégái időnként kétségbe vonják. Tisztelt hölgyeim és uraim, akkor nézzük, hogy miről is kellene tudnia a derék kamionos társadalomnak, hogy képben legyenek arról, hogy miről is szól a navigáció. Egy kis vázlat alapján tekintsük át, hogy miről fog beszélni. Ez alapján én garantálom, hogy senki nem fog a navigáció mélyebb rejtelmeibe betekintést nyerni, a gyakorlati részébe, de hát azt gondolom, hogy elméletben néhány példán keresztül a elméleti hátterét, a műholdas helymeghatározást, ennek egy kicsit a matematikai hátterét megnézve, két olyan témát kiemelve, amely úgy gondolom, hogy alapja a címben megfogalmazott kérdésnek is, hogy honnan tudja a GPS, hogy hol vagyok. Tehát a műholdak pályájáról, a műholdak jelének vételéről beszélünk, főként a GPS-t említjük. És utána szeretnék kitérni a jelenre, illetve a jövőre, egyéb helymeghatározó rendszerekre, az intelligens navigációról, saját szakterületemről, a térinformatikáról, illetve a geodéziáról, hogy ezekben a szakterületekben hogy alkalmazzuk ezt az eszközt, és néhány példát szeretnék mutatni. Akkor először is néhány szóban a geodéziai hátteréről a helymeghatározásnak. A műholdas helymeghatározás globális helymeghatározás, tehát az egész Földre kiterjedően egységes, úgynevezett vonatkoztatási rendszer, vagyis koordinátarendszer alapján, térbeli koordinátarendszer alapján történik. Ilyen globális helymeghatározás régebben a földrajzi helymeghatározás volt ugye évezredeken keresztül, viszont ennek a pontossága nem volt elegendő ahhoz már a 17.-18. század térképezési feladatainak elkezdődése után, hogy ezek a feladatok megfelelő pontossággal elkészüljenek, ezért ugye a geodéziai helymeghatározás nagyfokú fejlődésnek indult, de ez globálissá csak a műholdak megjelenésével válhatott. A geodéziai helymeghatározás mindig valamilyen ismert alappontokhoz képest történő úgynevezett relatív helymeghatározás. Ezek az alappontok, ezek az ismert pontok a műholdas helymeghatározásban a műholdak lettek. És úgy lehetett globális, hogy ugye a műholdak és a műholdaknak a jelei az egész Földön, mindenütt a Föld felszínén elérhetőek, és a helymeghatározás azonos rendszer szerint elvégezhető. A mérés elve, ugye a rádióhullámok mérése, és a mérések feldolgozása, matematika-statisztikai műveleteket, miután nagyszámú mérésről van szó, ezért úgynevezett kiegyenlítő számításokat igényel. Akkor nézzük meg, hogy a helymeghatározás alap úgynevezett vektor háromszöge hogyan is néz ki. Csúnyán hangzik a szó, de mindjárt érteni fogjuk. A Föld középpontjába ezt a derékszögű térbe, egy derékszögű koordinátarendszert, amelyet ugye XYZ-vel jelöltünk, geocentrumba helyezzük, egy vektorral a műhold helyzetét, koordinátáit ismerté tesszük. Ezzel a felhasználónak nincs dolga. A felhasználó a vevőkészülékével a vevő és a műhold távolságát határozza meg, és hogyha ennek a vektor háromszögnek a harmadik elemét is megjelenítjük, akkor látni fogjuk, hogy a földközéppont, a geocentrum és a vevő távolsága, ez a ρr vektor, meghatározhatóvá válik. Ezt középiskolás ismereteink alapján is tudjuk. Ugye egy vektor háromszögben, hogyha két oldalt ismerünk, a harmadik oldal, a harmadik vektor számítható, egyszerűen fogalmazva. Tehát az első témánk, hogy hogyan határozzuk meg, hogyan határozzák meg a műholdak koordinátáit, helyzetét. Ehhez tekintsünk vissza, hiszen csillagászat éve van, egy kicsit a múltba, a 17. században, amikor is Kepler ugye, meghatározta az égitestek pályáját, égitestek mozgásait, jól ismerjük a törvényeit, ugye itt azt használjuk ki, hogy ellipszis alapú pályán mozognak az égitestek, amely ellipszisnek a gyújtópontjában, ugye a naprendszerben a nap helyezkedik el. 100 évvel később Newton a mechanikai törvényei alapján és az általános tömegvonzás törvényei alapján bebizonyította, hogy ezek a Kepler pályák valóban léteznek, sőt ennél többet is bebizonyított. Az égitestek nem csak ellipszis zárt rendszerben, ellipszis pályán mozognak, hanem ugye hiperbola és parabola pályákon is. Mindezt levezette. Itt alul látható, ez a matematikai probléma, a kéttest probléma, vagy egycentrum probléma. Itt egyszerűen megfogalmaztam azt a tömegvonzás, általános tömegvonzás törvényre kicsit hasonlító összefüggést, amely a kéttest problémának a lényege. Ebben a egyenletben, amely egy differenciál egyenlet, mert hogy az ismeretlen és az ismeretlen második deriváltja is, a távolság és a relatív gyorsulás is megtalálható, és hát a többi, a gravitációs állandó tömegek, illetve hát a távolság négyzete, vagyis hát ebben a megfogalmazásban, hogy a távolság köbe szerepel még az égitestek távolságának a köbe. Nem azért tettem ide ezt az egyenletet, hogy mindjárt itt mindenki elszaladjon, vagy akik nem ismerősek a kicsit a felsőbb matematikában, vagy a fizikában. Ennek az egyenlet, differenciál egyenletnek a megoldásához 6 darab ismeretlen állandó meghatározására van szükség. Ezeket nevezik Kepler-féle pályaelemeknek. És hogy miért használjuk ezt? Hogyha a nap helyére a Földet helyettesítjük, a bolygók helyére pedig a műholdat, akkor már is megoldást kapunk, és választ kapunk arra, hogy hogyan is határozható meg a műholdak koordinátája. Tehát ez a 6 darab pályaelem, amely a pálya alakjára, a pálya térbeli helyzetére vonatkozik, és a műholdnak a pályán elfoglalt helyzetére. Ezeket most nem részletezzük ki. Ismert, és azért mondtam el mindezt, mert amikor bekapcsolunk egy GPS-t, akkor ezek a pályaelemek, ezek a Kepler-féle pályaelemek töltődnek le a GPS-ekbe. Illetve ennél azért egy kicsit többről van szó, hiszen nem ennyire egyszerű a bolygók, a műholdak mozgása, hiszen különböző zavaró tényezők hatnak rá. Ezek a perturbációs erők, ezek abból adódnak, hogy nem homogén a Föld tömegeloszlása, tehát a Föld lapultságából a két testen kívül a rendszerre vonzás gyakorló Hold és Nap tömegvonzásából, és egyebekből például Nap sugárnyomásából mindenféle zavarok állnak elő ebben a rendszerben. Ezek alapján ezeknek a pályaelemeknek a változását, időbeli változását is a úgynevezett almanak adatokban, amelyek ugye a GPS-re töltődnek le, közli a rendszer a felhasználóval. Ezek után konkretizáljuk, hiszen eddig általánosan is beszélhettünk a helymeghatározás elméletéről, azért konkretizáljuk a NavStar GPS-re, ugye, amely ismert 1972-ben az amerikai védelmi minisztérium szervezésében kezdődött el, tehát a rendszernek a kiépítése katonai jellegű alkalmazás volt. A lényege az, hogy ugye, mint említettem, globális, a Föld minden pontján használható, a Föld minden pontján legalább 4 műhold látható, amelyek szükségesek a hely meghatározáshoz. Hogy miért 4, arra majd nem sokára kitérünk. Ezeknek a NavStar műholdaknak a pályamagassága 20.200 km, a legkisebb pályamagassága zenitben, ennél a horizont felé több is lehet, akár 25.500 km is. Hogyha ehhez hozzáadjuk a Föld sugarát, kb. 6.380 km, akkor ugye a geocentrumot és a műholdat összekötő úgynevezett vezérsugárnak a hosszát is megkapjuk, ez kb. 26.600 km. 24 műholdból áll a rendszer és tartalék műholdakból, és a pályáján a műholdak pályájukon egy kört fél nap alatt tesznek meg. Emeljük ki a mérés elvek közül azt a mérési módszert, amelyet a navigációs GPS-ek használnak. Ez a kódmérés. A kódmérés lényege az, hogy a műholdak két frekvencián, a GPS műholdak, most itt egyszerűsítsük le tehát a navigációs jellegű felhasználásra, úgynevezett L1 és L2 jelű frekvencián sugározzák a jeleket. Ezek közül az L1 frekvencia a civil, publikus, vagy ez a CPRA kóddal, dúlvájrejési kóddal modulált jel. Ennek a kódnak a hossza 300 méter, és azt is tudjuk, tapasztalati érték, hogy ennek a kód elemhossznak, alapelemhossznak általában kb. Az 1%-ával pontossággal mérhető a távolság, tehát a vevő műhold távolság. Tehát innen ered, hogy körülbelül néhány méteres az alappontossága a kódmérésnek. Említsük meg, hogy a L1 és L2 frekvencián van egy úgynevezett protected vagy precision, tehát egy védett vagy pontosabb kód. Erről a kódról elég annyit tudni, hogy ez egy nagyságrenddel pontosabb mérést tesz lehetővé, viszont védett, nem publikus, általában a katonai, amerikai katonai felhasználók férnek csak hozzá. Ez a kód egy plusz egy mínusz egyből álló úgynevezett pseudorandom álvéletlen zaj. Annyit érdemes róla tudni, hogy ezek a kódok minden egyes műholdra különbözőek, a vevő által azonosíthatóak, tehát ugye láttuk, a műholdak azonos frekvencián sugároznak, a kódok alapján, az álvéletlen kódok alapján történik a műholdaknak a megkülönböztetése. A kódelem hossza, most fogalmazzuk meg így is, 1 mikroszekundum, 10-6-on szekundum. Ez a kód lehetővé tesz, hogy bármikor, bárhol be lehessen ugrani a rendszerbe, tehát bármikor végül lehessen hajtani bárhol a Föld felszínén vagy annak közelében a mérést. És hát, mint említettem, a frekvencia azonos. Hogy mikor indult el a műholdról a jel, ezt egy speciális okos ötlettel, ezt így nevezik, hogy GPS-nek a nagy okos ötlete, éri el a rendszer. Ez az úgynevezett kódkorreláció módszere. A kódkorreláció azt jelenti, hogy ugyanazt a kódot egy időben szinkronban generálja a műhold és a vevő. A kód elindulása és a vevőbe történő beérkezése között valamekkora idő eltelik, mindjárt megnézzük, hogy ez mekkora idő. Amikor beérkezik a vevőbe, a vevő szoftver elkezdi futtatni ezt a korrelációs algoritmust, és hogyha nagyon pontos lenne az idő meghatározás, akkor a kód elindulási idejéből és hosszából már is láttuk, hiszen ismerjük a kódelem hosszát, meghatározható a jel megtett haladási ideje és megtett útja, vagyis a vevő és a műhold távolsága. Hogy hogyan határozható meg? Nagyon egyszerű az összefüggés, tehát a távolság ugye a haladási időből és a fénysebesség szorzatából áll elő. Csak gyorsan nézzük meg egy egyszerű kis számítással, hogy ha 20.200 km-re van, helyezkedik el a műhold, tehát a zenit közelében van, akkor kb. 700 másodperc alatt ér a jel a műholdról a vevőbe. Láttuk, hogy nagyon pontos időmérésre, meghatározásra van szükség, mert azt is láttuk, hogy a kód ennek ugye ennél négy nagyságrenddel még rövidebb időt jelent. Tehát mikro, illetve nanoszekundum pontosságú időmeghatározásra van szükség. A alaprendszerben az elvárt időmeghatározási pontosság először ez a 10⁻⁹-en érték volt, tehát ez a nanoszekundumos érték. Ezt csak úgynevezett frekvenciatalonok, atomórák tudják biztosítani. Ugye ez távolsághibában már 30 cm-t jelent. Látjuk, hogy a manapság a rendszerben üzemelő műholdak ennél 4-5 nagyságrenddel nagyobb pontosságot tudnak. A vevőben viszont nem atomóra van, ebben egyszerű digitális órát, úgynevezett konzisztens, tehát megbízhatóan működő óraszerkezetet helyeznek el. Az jó kérdés, bocsánat, hogy fölteszem ezt a kérdést, de miért nem helyeznek el atomórát a vevőben is, hiszen akkor az időmérés problémája megoldódna. Hát ez évtizedekig elképzelhetetlen volt. Néhány évvel ezelőtt én hallottam pontosan a Mindentudás Egyetemén egy előadást, amikor arról volt szó, hogy már ez 3 évvel ezelőtt volt, már kb. 100.000 forintért akár a vevőkben is atomórát lehetne elhelyezni. Látjuk mindjárt, hogy ennek mi a jelentősége. De egyelőre még igazából nem, én nem hallottam ilyen típusú vevőkről. Tehát elég a konzisztens óraszerkezet, digitális óra. Viszont egy kis csellel, egy kis trükkel a időmérés hibája kiküszöbölhető. Nézzük, hogy hogyan történik ez az időhiba kiküszöbölés. Megint tekintsük a vektorháromszögünket. Hogyha egy távolságot megmérünk a vevő és a műhold között, akkor az azt jelenti, hogy egy távolság a térben, hogyha egy gömb középpontjába a műholdat képzeljük, akkor a térben egy gömb felszínt ad. Ugye? Tehát egy adott ponttól, a műholdtól, adott távolságra lévő pontok halmaza a térben a gömb felszín. Ez végtelen számú pont, végtelen sok helyen történhetett az első mérés. Mi történik, amikor a második mérést is elvégezzük? Kapunk egy második gömböt. Hogyha a térbeli ívmetszés módszerét alkalmazzuk, akkor a két gömb közös halmaza, metszet halmaza, még mindig végtelen halmaz lesz, de már azért egyszerűbb, egy körvonal. Tehát a vevő pozíció, a meghatározandó pozíció valahol ezen a körvonalon van. Harmadik mérés a körvonal végtelen számú pontjai közül már kettőre szűkíti le a lehetséges pozíciók számát, és itt meg is állhatnánk, hiszen a két pozíció közül csak az egyik valós pozíció, a másik több 10.000 kilométerrel a Föld felszínétől távolabb helyezkedik el, tehát ahol értelemszerűen nem lehet a GPS vevő. Tehát elég lenne a három mérés. Viszont van egy negyedik darab, negyedik mérés. Ez a negyedik mérés pedig pontosan az időhiba, tehát a vevő órahibájának a kiküszöbölésére szolgál, hiszen látjuk azt, hogy ugye három ismeretlenünk van, a vevő pozíció a térbeli derékszögű koordinátorrendszerben XYZ, tehát három ismeretlennel rendelkezik. A negyedik ismeretlen a vevő órahiba, négy darab mérést végeztünk, ez könnyű bebizonyítani, hogy elegendő a négy darab egymástól független egyenlet, amit ebből föl lehet írni, elegendő a pozíció meghatározáshoz. Nézzük meg, hogy ugye a negyedik gömb, ugye a két lehetséges pozíció közül az érvényeset kiválasztja, de ugye a negyedik mérésre nem ezért van szükségünk, hanem az időhiba kiküszöbölésére. Beszélnünk kellene egész többfél éves kurzus során a fázismérésről, tehát a vivőhullámnak a méréséről, hiszen tudjuk azt, hogy ez a kódmérés csak a kézi navigációs vevők, látni fogjuk, pontosságához elegendő. Már a nagyobb pontosságot igénylő alkalmazások az úgynevezett fázisméréssel dolgoznak. Beszélnünk kellene, hogy milyen körülmények befolyásolják, késleltetik a jelet, azaz a hibaforrásokról, a földi követőállomások rendszeréről, az adatfeldolgozásról, de én szeretnék itt tovább ugrani, egy kicsit a jelenbe, illetve a jövőbe tekinteni, megnézni, hogy milyen egyéb rendszerek vannak, és hát a saját munkánkból néhány alkalmazást fölvillantani. A GPS rendszeren, NASTAR GPS rendszeren kívül a oroszoknak van egy úgynevezett GLONASS rendszerük. Ez is már két évtizedes múltra tekint vissza. 90-es évek elején kezdték el kiépíteni, akkori gazdasági problémák miatt ennek nagyon lelassult a kiépítése, viszont most begyorsult. Erre csak egy bizonyítékot tudok mondani, amikor először fölírtam ezeket az adatokat néhány hónappal ezelőtt, akkor még itt 18 szerepel, tegnap leellenőztem, már 20 darab műhold üzemel a GLONASS rendszerben. Látjuk, hogy a teljes kiépítésben 24 lesz. Gyakorlatilag ebben az évben ez teljes kiépítésben el fog indulni. A probléma az, hogy ez is katonai rendszer, mint a NASTAR rendszer is, ugye ennek minden hátrányával együtt. További rendszereik vannak még a kínaiaknak, ezt kompaszrendszernek nevezik. Próbáltam néhány adatot, itt több adatot elérni. Hát az angol nyelvű oldalon is egy ilyen ábrába ütköztem. Nem tudtam megfejteni a rejtelmeit, a mélyeit a kompaszrendszernek. Európai rendszer is már közel egy évtizede épül. Gazdasági problémák és egyéb gondok miatt nagyon lassan halad. Erre az évre már ki kellett volna teljes kiépítésben épülnie ennek a Galileo rendszernek. Jelenleg kettő darab teszt műholdja dolgozik. A jelenlegi helyzet szerint 2013-ra fog elindulni. A nagyon nagy előnye az eddigiekhez képest, még a kompasszal együtt is, az eddigi három rendszerhez képest, hogy ez civil rendszer, tehát teljes palettájában a civil felhasználók számára használható rendszer lesz. Nézzük, hogy hogyan foglalhatjuk egy közös, egységes rendszerbe az alaprendszereket és a hozzátartozó kiegészítő rendszereket. Ugye az alaprendszerekről volt szó, nézzük, hogy melyek ezek a kiegészítő rendszerek. Beszélünk műholdas kiegészítő rendszerekről, amikor úgynevezett geoszinkron pályán, ahol a telekommunikációs műholdak is vannak, elhelyezett műholdakról korrekciókat sugároznak a GPS-ekbe a geoszinkron műholdak. Ezek közül az európai geoszinkron műholdat EGNOS műholdaknak nevezik, az amerikaiaknak is megvan, a saját rendszerük, japánoknak is a saját rendszerük. Tehát ez javítja a méréseket. Földi kiegészítő rendszerekről is beszélhetünk. Ugye míg a műholdas rendszerek, azok kontinentális rendszerek voltak, a földi kiegészítő rendszerek általában országos rendszerek, ezeket aktív hálózatoknak nevezik, és az adattovábbítás, az földi adattovábbítást jelent. Ezeket a korrekciós adatokat általában az interneten, GPRS adat továbbításon keresztül, rádión keresztül lehet elérni. Mit ér, mi a jelentősége a GNSS rendszernek? A lényege az, hogy miután kombinált katonai polgári rendszer, ezért a szolgáltatásai minden esetben rendelkezésre állnak. Ez a legnagyobb problémája ugye a katonai rendszereknek, hogy bármikor az on-off gomb benyomható, tehát kikapcsolható rendszer, bármikor a műholdakról elérhetők a műhold működési problémáiról az üzenetek, ez jelenti az integritást. Mindez azt jelenti, hogy hatékonyabb alkalmazás a légi közlekedésben is, katasztrófelhárításban, a mentésben, hatékonyabb alkalmazási területek is szóba jöhetnek. Városi környezetben miután több műhold összesen, ha összeszámoljuk, a NASTAR GPS és a GLONASS rendszer közel 50 műholdat jelent, a GLONASS-szal együtt már közel 80 műhold fog üzemelni ebben a GNSS rendszerben. A több műhold azt jelenti, hogy pontosan azoknál az alkalmazásoknál, a városi navigációnál, amikor aki használt már ilyet, tudja, hogy a magas épületek közt, szűk utcákban rendre eltűnik a jel, elveszte a GPS, a jelet, megszűnik a navigáció. Ezekben, az ilyen környezetben is, és meg lehetne sorolni, hogy milyen egyéb előnyei vannak, ezekben a környezetekben is hatásosabb, hatékonyabban tud működni a rendszer. Akkor nézzünk meg néhány területet. Általában a GPS-ek, a helymeghatározó eszközöket egy hármas felosztás szerint szokták tagolni. Ez a hármas felosztás navigációs jellegű eszközök és helymeghatározási módszerek, a térinformatikai és a geodéziai vagy geodinamikai. Mindegyikre néhány példát szeretnék mutatni. Ugye a navigációról kell legkevesebbet beszélnünk, ezt tudjuk, hogy több méteres pontosságot, mérési pontosságot jelent. Általában ez ugye a közlekedési navigáció, a turisztika területére vezet bennünket néhány példával. Ma este ki is lehet próbálni néhány ilyen navigációs GPS-t. Nézzünk néhány különleges megoldást. A hőskorból még analóg navigáció. Turisztika eltévedés ellen a GPS hasznos eszköz. Napszemüvegbe szerelt GPS egészségre veszélyes. A párja, ugye a napszemüvegbe szerelt tévé, ugyanolyan haszontalan. Vigyázzunk az internetes útvonal tervezőkre, hogyha jól megnézzük, találtam elég gyorsan az egyik legelterjedtebb ilyen térkép szolgáltatónál egy hibát. Itt Budapesten például megtaláljuk a Fekete Pákó utcát. További érdekes alkalmazások. Golflabda kereső GPS. Repüléshez. Biztosan hallottak arról a brazil papról, aki több száz héliummal töltött léggömbbel emelkedett föl tavaly. Ez ugye az a tragikomikus díjat jelenti, 2008-ban megkapta a Darwin díjat. Volt nála mindenféle, föl volt szerelve műholdas telefonnal, műholdas helymeghatározó eszközzel, de a történet szerint nem tudta használni. Tragikus, de így volt, nem, azóta sem találják. Fűnyírásra, akár fűnyírásra használható a GPS rendszer. És nézzünk meg, az idősebbek biztosan emlékeznek rá, hogy minden, ami orosz, az olyan masszív, stabil volt. Hát a GPS-ekkel sincs másképp. Ez egy GLONASS GPS kombinált turisztikai vevő, ez pedig egy autós navigációs eszköz. Látjuk szép nagy banándugóval, jó nagy antennával. Tehát olyan oroszos, de biztosan nagyon jól működik. Kicsit komolyabb dolog, intelligens navigáció. Ez a jövő. Már van, ahol a jelen. Természetesen az intelligens navigáció csak abban az esetben tud hozzájárulni földünk környezeti és energia problémáihoz, hogyha megfelelő közlekedés szervezéssel párosul az intelligens navigációs eszközök használata. A legújabb, éppen a héten tették közzé a Galileo honlapján, legújabb európai nyertes eszköz, ez a Green Drive rendszer, amely egyrésztről kommunikál a közlekedési információkkal. Ez talán megint sokak számára ismert, hiszen a manapság kapható már műszaki vagy üzleti forgalomban kapható GPS-ek is veszik a közlekedési információkat, az úgynevezett TMC, Traffic Message Control, népszerű nevén dugó figyelő információkat, tehát egyrészt kommunikál a közlekedési információkkal, másrészt kommunikál a gépkocsi számítógépével, azaz olyan információkat, és kétoldalú a kommunikáció, olyan információkat közöl a GPS és a vele összekapcsolt közlekedési információs rendszer, amely először figyelmezteti a vezetőt, hogy például 300 méter múlva éles kanyar következik, 2 kilométer múlva dugó van az autópályán, vagy gondoljunk bele, én itt már tovább gondoltam nyáron, amikor itt átzúgnak rajtunk a török és a román vendégmunkások, milyen jó lenne egy ilyen rendszer, ami a saját nyelvén, és az is érdekes, és az is jelentőségteljes, hogy a saját nyelvén figyelmezteti a GPS-t, tehát hogyha a török személygépkocsiba be van kapcsolva az intelligens navigáció, a magyar közlekedési információkat török nyelven fogja kapni, kerüld el Röszkét, és már egyből ki is rajzolja az elkerült utat, hogy merre tud tovább menni. Nézzünk egy magyar sikertörténetet, ugyancsak az intelligens navigációra. Ennek azt hiszem, hogy mondhatjuk a nevét is, ez az iGo szoftver, a Navengo cégnek az iGo szoftvere, egy talán sokak által látott. Kis filmmel, ez a legújabb iGo 8-as verzió, 3D-s térképpel, 3D-s navigációval.
In 100 meters turn left, then second right.
A szoftver föl van készítve a TMC információk fogadására, tehát a közlekedési információk fogadására. Hát ez már a jelen, és gyakorlatilag azért említettem ezt itt meg, mert büszkén elmondhatjuk, hogy a háttérben lévő két képet is, két ábrát geoinformatikus kollégáktól kaptam, akik a cégnél dolgoznak, és nálunk végeztek. És például ilyen típusú tartalomfejlesztésen dolgoznak, mint a TMC információk fogadása szoftveresen. Nagyon röviden az egyéb típusú felhasználásokról. Ugye említettem, hogy a másik két osztály, ez pontossági osztály, és a vevőkben, vevő típusokban is eltérő osztályt jelent, a térinformatika és a geodézia. Ezek a vevők csak korrekciókkal tudnak dolgozni, viszont a korrekciókkal már méter-méter alatti, az a térinformatikai osztály, illetve centiméteres pontosságot valós időben, ez az RTK, ez azt jelenti, hogy real-time kinematikus, tehát valós időben már a centiméteres pontosságot a mérésekkel el lehet érni, néhány másodperces méréssel, mérési idővel. Ezeket a korrekciókat a földi központok sugározzák, vagy ugye közlik a interneten vagy GPRS-en keresztül a felhasználókkal. Ehhez egy országos hálózat áll rendelkezésre, ezt úgy nevezik, hogy a magyarországi permanens GPS hálózat, Szegeden is van a földhivatal tetején egy ilyen folyamatosan dolgozó, működő GPS. Ennek az adatait pedig Vásztól nem messze, Pencen, a GNSS.net szolgáltató központban, amely egyben a Kozmikus Geodéziai Obszervatórium is, dolgozzák föl, és innen, mint említettem, teszik föl tovább az internetre a korrekciókat. Így néz ki mondjuk egy állomás, kecskeméti állomás. Nézzünk néhány térinformatikai példát. Az általunk elvégzett 2007 márciusában indult a szegedi állomás, és akkor teszteltük a szegedi állomásnak a adatait, korrekcióit. Alkalmaztunk wifi-s megoldást, tehát ez itt az egyetem tetején, a bölcsészkar tetején lévő alappontunk, ahol hát egy ilyen szép nagy, ugye látjuk, hogy méretre is a térinformatikai GPS komolyabb, drágább, többet tud, nem csak kódmérést tud, fázismérést tud, deciméteres pontosságot tud, tehát wifivel és mobiltelefonon keresztül GPRS-szel teszteltük. A teszt eredményeiből néhányat, tehát itt a kék pontok a földi korrekciókat jelentik, amikor Szeged, illetve ezek a világosabb kék pontok pedig a Monori állomásról kapott korrekciókat jelentik. Tehát látjuk, hogy Szegednél ez a belső kereszt fél méteres pontosságot jelent. Ugye a pontos pozíció, az itt középen látható háromszöggel jelölve. Hogyha a műholdas korrekciót, az EGNOS korrekciót használjuk, akkor ugye 1-1,5 méterre romlik a mérési pontosság, illetve hogyha korrekció nélkül, ezek a piros pontok autonóm jellel, akkor hát a térinformatikai GPS-nél ezek nem jelentősen, de azért leromlanak. A navigációs GPS-ek természetesen nem tudnak ennyit, mint említettem, a térinformatikai GPS-ek nem csak kódmérést, hanem fázismérést is végeznek. Hasonló a tendencia a másik ábrán, tehát az 1 méter körüli, 1,5, illetve 2 méternél rosszabb, attól függően, hogy földi, műholdas, illetve korrekció nélküli méréseket végzünk. Már közel egy évtized óta végzünk légifelvételezékes légi fényképezést. Az utóbbi évben tavaly kiépítettünk egy saját rendszert, tehát minden saját, kivéve a repülőgépet, amely egy külső vállalkozó tulajdona. Hogyan jön ide a GPS? A légifelvételezésnél az egyik legfontosabb, természetesen a fototechnikán, technológián kívül, a navigáció, a légi navigáció, hiszen a repülőgépen a előre megtervezett repülési irányt és repülési magasságot néhány tízméteres pontossággal tartani kell, mert amennyiben ettől eltérünk, akkor a légi felvételek már is szinte használhatatlanokká válnak. A repülőgépre ugye saját GPS pilótának saját GPS-e van telepítve, a navigátornak van térinformatikai GPS-e, aki a felvételeket készíti, saját GPS-e rendelkezik hátul. Ezen kívül mindenkinek van még egy pót GPS-e, valamint még az összes zsebünkben is vannak GPS-ek. Ezzel azt hiszem már egy GPS boltban elérhető GPS sűrűséget is elérünk, mert tapasztalatunk szerint ugye, mint az előbb említettem, amint elmegy az egyik GPS-ra a jel, már is veszük elő a másodikat, hogy ne maradjunk ott navigáció nélkül, mert különben a felvételek, ugye, mint említettem, használhatatlanok lesznek. Itt ezen az ábrán látható a egyenes vonalak, a tervezett repülési útvonalak, a sárga vonallal pedig a bejárt, tehát a repült útvonal, hát ezt kénytelenek nekem elhinni, hogy néhány tízméteres pontossággal ugye követhető a tervezett útvonal. Itt egyébként egy tavaly nyári hőkamerás felvételezést 2, illetve 3 este Szegedet hőkamerával fényképeztük, a úgynevezett hőszigetek kialakulása volt a kutatás témája. A geodéziai GPS-ek, mint említettem, ugye akár néhány centiméteres pontossággal tudnak mérni, ezt valós időben is tudják. Amennyiben ennél pontosabb mérésekre van szükség, és lehetséges ennél pontosabban is mérni, centiméter alatti, sőt, milliméter alatti pontosságra is van lehetőség mérési pontosságra, akkor ez semmiképpen nem valós idejű helymeghatározást jelent, hanem úgynevezett utólagos feldolgozással történő helymeghatározást. Ehhez már a nagyon pontos műholdpályák kellenek, nagyon pontos mérési ugye, adatok, bázisadatok, geodéziai GPS-nél ugye a korrekciókat használjuk, nagyon jó feldolgozó szoftverek, nagy szaktudás, mérnöki szaktudás, és ebben az esetben akár, tehát említettem, a milliméteres mérési pontosság is elérhető. Hol lehet jelentősége a milliméteres mérési pontosságnak? Az úgynevezett geodinamikai vizsgálatokban, a GPS mozgás vizsgálatokban. Nézzük meg itt Közép-Európában, Kárpát-Padon medencében telepített, folyamatosan vagy időnként üzemelő, működő GPS állomások láthatók. Ezeken az előbb említett hosszú idejű, nagyon nagy precizitással földolgozott mérések történnek most már közel 2 évtized óta, és ez alapján meg lehet állapítani, hogy a különböző kőzetlemezek, vagy akár mikrolemezek egymáshoz képest milyen dinamikával mozognak. Földrajzi tanulmányainkból tudjuk, ugye, hogy az afrikai lemez, illetve a dinári mikrolemez, ugye északias, észak-nyugati, észak-keleti mozgásával, ugye a Pannon medencét hozzászorítja, illetve a lemezt hozzászorítja a kelet-európai táblához. Azaz, itt egy rövidülés tapasztalható, tehát a Pannon medence vagy Kárpát-medencében elhelyezett állomások között mérhető ez a néhány, évi néhány milliméteres rövidülésérték. Ebből a geológusok, a geofizikusok kiszámolták, hogy Magyarország területéből évente körülbelül egy negyed focipályányi terület tűnik el. Bárki tovább számolhat, azért még nem kell a batyut összepakolni, hogy valahova máshová költözzünk, még van néhány évünk, de ez egy tény, hogy ez megtörténik. És hogyha nagyon pontos méréseinket elvégezzük, akkor akár a légifotóinkat, akár a műholdképeinket olyan korrekciókkal tudjuk ellátni, amiből háromdimenziós mérésre, akár deciméteres pontosságú háromdimenziós pontmérésre, hát ebben az esetben is ugye helymeghatározásra alkalmas úgynevezett térmodelleket kaphatunk. Először, sajnos ezt nem én, nem mi készítettük, ez egy amerikai kép, amely folyóteraszokat ábrázol. Ezekből a képekből, úgynevezett sztereo képekből előállított térmodell az anaglif háromdimenziós technikával szemlélhető. Úgyhogy akinek van kedve, tegye föl a mellékelt háromdimenziós szemüveget, és tekintse meg, hogy előáll-e a látvány, háromdimenziós látvány. Mindenkinek szüksége van néhány másodpercre, 5-10 másodpercre, hogy a szemüveg a kétféle színű szűrőjével becsapja az agyunkat, úgynevezett párhuzamos szemtengellyel történő szemlélésre késztesse, és ez alapján a tér hatás kialakítására késztesse a szemünket, illetve az agyunkat. Ezt egy kis tesztnek szántam, mert egy pillanatra tekintsenek ki a szemüveg mögül. Ezt a technológiát is ma este itt a házban zajló program keretében nagyon sok képpel fogjuk szemléltetni. A Szegedtől kb. 120 km-re elhelyezkedő Fruska-Gora-hegységben néhány évvel ezelőtt méréseket végeztünk, és ez alapján műhold felvételeket az előbb említett, ismertetett technológiával, technikával dolgoztunk fel, és ebből is előállítottunk térmodellt. Aki nem ismeri véletlenül a Fruska-Gora-hegységet, ugye Újvidéktől nem messze, 20 kilométerre Újvidéktől helyezkedik el, található ez a hegység. Szegedhez a legközelebbi, és ajánlom is, nagyon jó kiránduló hely, hegység. És akkor zárásképpen újra szeretném megkérni, hogy most már az általunk készített térmodell, illetve ennek anaglif háromdimenziós látványa alapján próbálják a térhatást szemlélni. Azt hiszem, hogy ugye itt most keleti tájolásúak a képek a térbeli megjelenítés miatt, alkalmaztuk ezt a technikát, tehát itt nem tévedésről van szó, tehát az észak az ugye balra mutat. Tehát a jobb oldali képen ugye a hegység látható, a bal oldali képen pedig a hegységnek a keleti lejtői, szabdalt térszínek, illetve itt a Duna mellett gyakorlatilag a laza lőszfalak leszakadásai. Remélem, hogy mindenkinek, vagy hát sokaknak sikerült előállítani a térhatást. Ez is a GPS-nek egy alkalmazása, szükséges hozzá a nagypontosságú GPS mérés. Én remélem, hogy az előadásommal sikerült meggyőzni sokakat, mindenkit, hogy a GPS egy hasznos eszköz, mindenkinek ajánlom, hogy használja, de hogyha közlekedik, vagy éppen túrázni indul, azért a jó öreg turista térképet se hagyja otthon. Köszönöm a figyelmet!
Köszönjük adjunktus úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket. Ha az első kérdés nehezen jön, akkor kérdezek én egy elsőt. Tapasztalhatta azt hiszem más is, hogy a GPS, miközben haladunk az autóval, kisebb sebességet mutat, mint az autó órája. Nem csak én vettem ezt észre, hanem más is mondta, melyiknek hihetünk.
GPS-nek.
Akkor csal egy kicsit az autó órája?
Igen, ezt én is teszteltem többször is. Meg kell nézni, hogy gyárilag milyen gumi van előírva az autóra, hogyha az a gyári gumi van az autón, megfelelő átmérő gumi, akkor nagyjából egyeznie kellene a sebességgel. Én többször minden autómmal úgy jártam, hogy vagy kevesebbet, vagy többet mutatott, de a sebesség meghatározása a GPS-nek az igen pontos.
Talán könnyebb lesz a második kérdés, ezek után parancsoljanak.
Megköszönve az előadást, azt a kérdést szeretném föltenni, hogy a navigációs, egyszerű GPS-eknek a pontosságát mennyire befolyásolja, hogyha nem a saját beépített antennáját, hanem amelyiknél van lehetőség kábelen külső antennát használunk.
Igen, hogyha jó minőségű antennát sikerül venni, tehát az antennák között is nagyon nagy minőségi különbségek vannak, akkor én konkrétan a előadásban bemutatott térinformatikai GPS-szel teszteltem külső antennákat. Mi kicsit rosszabb minőségű antennát vettünk, mint ami a gyárilag beépített antenna. Ez rontotta a meghatározás pontosságát. Tehát egyrészt ez a helyzet állhat elő, hogyha attól függ, hogy hogyan csatlakoztatjuk a GPS-hez ezt az antennát, hogyha például Bluetooth-on is elég távol tudjuk tenni, ahol sokkal jobbak a vételi körülmények, mint a beépített antennával, mondjuk ugye az nehezebb elhelyezni, egy szabadon mozgó külön antennát jobb helyre lehet akár az autón rakni, vagy éppen az erdőben haladva a sapkánk tetejére csatlakoztatni, akkor ez azt jelentheti, hogy több műholdat lát, javul a vétel.
Hegyek magasságának változását, akár süllyedésének, akár emelkedésének a mérésében milyen eredményeket fog hozni, vagy már hozott a GPS mérés? Köszönöm szépen.
Itt megint az a kérdés, hogy milyen minőségű eszközzel mérünk, másrésztről milyen korrekciós adatokat kapunk a mérés alatt. Itt gondolom, azt hiszem, a legnagyobb problémák a legmagasabb hegyekkel vannak, ahol, hogyha nagyon pontosan akarunk mérni, akkor ugye el kell helyeznünk egy úgynevezett bázisállomást valahol, és ehhez képest a hegycsúcson kell hát legalább térinformatikai vagy geodéziai mérést végeznünk. Nem elég a navigációs úgynevezett abszolút mérés, mert azt tudjuk, hogy a navigációs GPS-eknek a magasságmérése az nagyon megbízhatatlan. Tehát mindenképpen korrekciós mérést kell végeznünk. Itt én azt gondolom, hogy az utóbbi években a jól felszerelt hegymászó csapatok már elég pontos méréseket végeztek, akár a Mount Everesten, vagy a K2-n. Nagy változásokra én már úgy gondolom, hogy nem számíthatunk.
Nekem két kérdésem is lenne. Az egyik az lenne, hogy ugye milyen szép és jó dolog ez a dugó elkerülés, csak hogy a gyakorlatban Magyarországon, főleg Budapesten nem igazán tudjuk alkalmazni. Például építkezések, stb. De például említeném, hogy például a dugók vannak Budapesten, akkor ugye bevisz minket ez a GPS-es dugó elkerülés. Az építkezés viszont jelzi, hogy ez mikor lehetne kiépíteni, hogy normálisan működjön. A másik kérdésem pedig, hogy hallottam, hogy a SIM-kártyákba beépített GPS-t építenének, hogy ez a jövőben mikor valósulhatnak meg, hogy a forgalomba is elterjedjen. Köszönöm.
Azt említettem az előadásban is, hogy a közlekedési információknak akkor van értelmük, akkor lesz igazából intelligens a közlekedés, hogyha a közlekedés szervezés lehetővé teszi az elkerülő utaknak az alkalmazását. Amíg egy nagyvárosban mindenütt dugó van, teljesen mindegy, hogy ez forgalmi okokból vagy építkezés miatt, addig azt gondolom, hogy alkalmazhatunk bármilyen okos eszköz, bármilyen okos GPS, bármilyen okos közlekedési információs rendszert, ez sokat nem fog segíteni. Az, hogy azért mégis javuljon ez a közlekedési információ, mert tudjuk, én tavaly decemberi adatokat néztem, akik használták a TMC információkat, főként Budapest környékén működnek még már ezek a közlekedési információk, nem igazán voltak vele megelégedve. Ennek két oka lehet. Az egyik az, hogy a közlekedési információk sűrűsége még nem kielégítő. A másik ok pedig az, hogy a szoftverek nincsenek fölkészítve arra, ezért mutattam azt az ábrát, hogy a szoftvernek is föl kell készítve lenni arra, hogy fogadja ezeket a közlekedési információkat. Én úgy gondolom, hogy csak ebben az esetben javul a helyzet. A másik kérdésre, én nem tudom, hogy a SIM-kártyába építik-e, gondolom az okos telefonokra gondol, tehát amikor a mobiltelefonokba építik be a GPS-eket, vagy a GPS-chippet magát a SIM-kártyába. Ez végül is egy technológia kérdése. Én azt gondolom, hogy a chip mérete, amikor lehetővé teszi, azt bárhová be tudják építeni. A térinformatikai GPS-eknél volt ennek néhány évvel ezelőtt jelentősége. Mi is teszteltünk ilyen eszközöket, amikor nem SIM-kártyára épített GPS-ről volt az szó, hanem a memóriakártyára, SD-kártyára épített GPS-ről, és ahhoz csatlakoztatott antennáról.
Köszönöm Agyunktus úr előadását, kedves közönségünk, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Nagy Katalin, a Fogorvostudományi Kar dékánya tartja meg Fogorvoslás tegnap, ma és holnap című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!